Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretnék belekezdeni az üzenetembe, illetve abba, amit elkezdtem előző héten, folytatni azt az üzenetet, amiről beszéltünk, a dicsőítésről. És ezen belül is a közösségi dicsőítés, hogy milyen erő van abban, amikor együtt összejövünk egy helyen, és dicsőítjük Istent. Ennek van egy átformáló ereje, képes átformálni az életünket. És előző héten arról beszéltem, hogy mi is a dicsőítés. És egy mondatban összefoglaltuk a dicsőítésnek a definícióját. A dicsőítés az nem más, mint a szeretetünk és a hálánk kifejeződése Isten felé, azért, aki ő, amit tett, amit mondott és amit ígért. Tehát, hogy Istent alapvetően emiatt a négy dolog miatt dicsőítjük. Aki ő, amit ő tett, amit mondott az ő igéjén keresztül, a Biblián keresztül, és amit ő ígért. Milyen fantasztikus ígéretekkel van tele a Biblia az életünkre nézve, a te életedre nézve. Milyen fantasztikus dolgokat tett Isten az életedbe. De nem csak azért imádjuk Istent, amiért ő tesz dolgokat, amit kapunk tőle, hanem azért, aki ő. Szóval alapvetően erről beszéltünk, a mai nap viszont szeretném egy kicsit tovább menni, szeretnék folytatni, hogy hogyan dicsőítjük Istent. Nem miért, hanem hogyan dicsőítjük Istent. Hogyan fejezzük ki Isten felé a hálánkat? Hogyan tudjuk kifejezni a szeretetünket, a hálánkat Isten felé? Mivel tudom kifejezni Istennek, hogy szeretem őt? A dicsőítésnek nagyon sok formája van. A dicsőítés az nem csak arról szól, amit itt csinálunk vasárnap. A dicsőítés sokkal több ennél. Úgyhogy a mai nap öt dologról fogok beszélni. Persze ennél van több is, de alapvetően most öt dologon fogunk keresztül menni, amin keresztül Isten tudjuk dicsőíteni, és ezt azonnal utána a gyakorlatba is fogjuk helyezni. Oké? Készen álltok? Szóval, hogy ma szeretném, hogyha ez egy ilyen aktívabb alkalom lenne, szóval ezt azonnal utána gyakorlatba fogjuk helyezni. Szóval az első dolog, amit leírtam, amivel ki tudjuk fejezni a szeretetünket és a hálánkat Isten felé, az, hogy hallgatjuk Isten igéjét, és reagálunk erre. Hallgatjuk Isten igéjét, és reagálunk Isten igéjére. Tehát hallgatni és reagálni Isten igéjére. Éppen most is ezt teszed. Ahogy ülsz itt, és hallgatod Isten igéjét, dicsőítesz. Ez is dicsőítés. Szeretném, hogyha megértenénk az, hogy eljövünk Isten házába, összejövünk, hallgatjuk Isten igéjét, ez dicsőítés. Az 5 Mózes 31.12 beszél erről. Erre az ünnepre kivétel nélkül mindenkit gyűjtsetek össze, férfiakat és asszonyokat, gyermekeikkel együtt, még a közöttetek lakó idegeneket is. Valamennyien hallják a törvény igéjét, hogy tanulják meg tisztelni és félni Istenünket, az örökkévalót, és mindenben gondosan ahhoz igazítsák az életüket, amit a törvény igéi mondanak. Oké, szóval mit mond itt? Azt mondja a 12. versben, hogy gyűjtsétek össze. Tehát amikor összegyűlünk Isten házába, ezzel is dicsőítünk. Amikor fizikálisan összejövünk, és hallgatjuk Isten igéjét, ezen keresztül is dicsőítjük Istent. Szeretném megkérdezni, hogy te ezt teszed minden héten? Mert Isten ezt szeretné, hogy minden héten összejöjjünk Isten házába, hallgassuk az ő igéjét, mert ezen keresztül őt dicsőítjük. Amen. Zsoltárok 85.8 azt mondja, hallom figyelmesen, mit mond az örökkévaló Isten. Békesség népemnek és hűséges követőimnek. Csak ostobaságaitokhoz vissza ne térjetek. De mi az eleje ennek az igének? Azt mondja, hallom. Hallom. Ugye az angol azt mondja, hogy figyelmesen hallgatom Isten igét. Mit jelent figyelmesen? Hogyan tudom figyelmesen hallgatni Isten igét? Úgy, hogy jegyzetelsz. Úgy tudod hallgatni Isten igét figyelmesen, hogy jegyzetelsz. Van egy ilyen mondás, nem tudom, hallottátok ezt, hogy a legrövidebb ceruza is jobb, mint a leghosszabb memória. Lehet, hogy azt mondod, hogy nekem jó a memóriám, én megjegyzem. Hát igazából a 95%-át a dolgoknak, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani vasárnap, amiket hallunk, annak a 95%-át 3 nap alatt elfelejtjük. Ezt nem én mondtam, ez egy statisztika, amit nálam okosabb emberek megfigyeltek. 95%-át elfelejtjük. Szóval ezért van, hogy a KKB-ben mi kiosztunk jegyzeteket, és van lehetőség, hogy végigkövesd az üzenetet, hogy figyeld, hogy le tud jegyzetelni, amiket így Isten mondott neked, és figyelmesen tud végighallgatni a prédikációt. Szóval ez a 95%-os statisztika, ez egy pásztor számára eléggé elkeserítő. Szóval, hogyha ti az én helyemben lennétek, szerintem ti is elkeserednétek, hiszen egész héten több napot készül egy pásztor a vasárnapi prédikációra, és elég elkeserítő az, hogy ha ezt a statisztikát hallja, hogy hát igazából a hívek a 95%-át ezt szerdáig már el fogják felejteni. Ha csak nem jegyzetelik le. És ezért van az, hogy itt a Gyüliben mi ebben hiszünk, hogy lejegyzeteljük ezeket. Járhatsz úgy évtizedekig egy gyülekezetbe, hogy a hallottak 95%-ára nem fogsz emlékezni. Amit 10-20 év alatt hallgattál, vagy mondtak ott neked abban a gyülekezetben. Szóval ezért hiszünk abban, hogy amikor leírjuk ezt, akkor vissza tudjuk olvasni, és emlékeztetni tudjuk magunkat ezekre a dolgokra, amiket hallunk. Nagyon sok előnye van egyébként még annak, hogy lejegyzeteled azokat, amiket hallasz. Például, amikor kiosztunk jegyzeteket, tehát ennek a jegyzetnek van egy előnye, például az, hogy egységes fordítást olvasunk. Nagyon sok ember különböző fordításokat olvas a Bibliából. Valaki az új fordítást, valaki a Károlit, valaki az egyszerűt, valaki különböző más fordításokat, vagy angol fordításokat olvas. Itt egységesen ugyanazt olvassuk. A másik, hogy egy jegyzet segít neked, hogy megnöveld a memória kapacitásodat. Ezek segítenek ebben. A figyelmednek a kapacitását is segít megnövelni. Jobban tudsz figyelni egy üzenet alatt, hiszen látod pontosan, hogy hol tart az egész, és hol tart éppen a tanító. Illetve később vissza tudod ezeket olvasni. El tudod tenni, és vissza tudod olvasni. Viszont nem elég csak jegyzetelni. Ahhoz, ha szeretnéd Isten dicsőíteni, azt mondja a Biblia, akkor azt, amit hallunk, az gyakorlatba kell helyeznünk. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy ne csak halljuk Isten igét, ne csak hallgatói legyünk Isten igének, de a megtartói is. Tehát gyakorlatba helyezzük mindazokat a dolgokat, amiket hallunk. És nagyon becsapós, mert néha azt gondoljuk, hogy tudunk valamit, csak azért, mert van egy információ arról a dologról a fejünkbe. Tehát attól még, hogy sok infó van a fejedben, és elméletben tudsz valamit, ez nem azt jelenti, hogy valójában is tudod azt a dolgot. Hadd mondjak egy példát erre. Például hiába mondod azt, hogy te tudsz focizni, ha soha nem voltál kint, nem rúgtál meg egy focilabdát, csak ültél a tévé előtt, és elméletben tudod, hogy mik a szabályok, elméletben tudod, hogy hogyan működik egy foci, mit kell csinálni, ismered a focinak minden szabályát, de soha az életedben nem rúgtál meg egy labdát, egy focilabdát. Nem mondhatod azt, hogy tudsz focizni, csak azért, mert elméletben tudsz focizni. Értitek? Ugyanígy van a saját szellemi életben, és ezért beszél a Biblia arról, hogy igazából akkor tudunk valamit, ha azt meg is tudjuk tenni. Igazából akkor tudsz valamit, ha azt gyakorlatba is helyezted. Ha azt meg tudod mutatni az életeden keresztül, hogy igen, én ezt tudom, mert megcsináltam. Gyakorlatba tudtam helyezni. Ez a szerepe a házi csoportoknak, hogy azt, amit vasárnap hallunk, segítsen az életedbe beleintegrálni és gyakorlatba helyezni. Erről beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorlatba helyezni az életünkbe. Szóval a János 13:17 azt mondja, most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek. Azt mondja az ige, hogy nem akkor leszünk áldottak, amikor halljuk Isten igét, hanem amikor megtesszük. Az életed nem attól lesz áldott, hogy lejegyzeteled a vasárnapokat. Az összes jegyzetet ki lehet töltve, és hazaviheted, de hogyha ezt nem helyezed gyakorlatba, attól még, akkor nem leszel áldott. Igen, emlékezni fogsz dolgokra, és ez nagyon jó, és ez fontos. Viszont az életünk nem ettől lesz áldott, hogy csak csupán tudjuk, hanem akkor, amikor gyakorlatba helyezzük ezeket. Van egy ilyen ige a Bibliában, hogy ne vesd a gyöngyeidet a disznók elé. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a... Ugye, hogy... És elkezdtem gondolkozni ezen, hogy Isten is nagyon sokszor... én így tudom elképzelni, hogy Isten rengeteg ilyen gyöngyszemet szór a mennyből nekünk. És a kérdés az az, hogy ezeket a gyöngyöket mi összegyűjtjük-e, vagy így elhullnak, lehullnak mellettünk, és a földbe tapossuk ezeket. Rengeteg olyan mennyei igazság van, mennyei gyöngyszem, amit Isten folyamatosan hétről hétre, vasárnapról vasárnapra így ad nekünk. Nekem is, személyesen az életembe. Mit kezdek ezekkel a gyöngyszemekkel? Ezek csak így lehullnak a földre, vagy összegyűjtöm őket? Leírom őket? Utána ezt így összegyűjtöm. Utána visszaolvasom. Gyakorlatba helyezem. Gyakorlom. Nem csak egyszer megcsinálom, hanem utána többször. Még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Tudjátok, az, hogy gyakorlatba helyezzünk valamit az életbe, az nem azt jelenti, hogy egyszer megcsináltuk, hanem azt még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. És minél többször csinálod, begyakorlod, és ez az életed részévé válik. És Isten így ezen keresztül meg tud áldani, mert az életed részévé válik az a szellemi igazság, amiben hiszel. Én 23 éve vagyok ebbe a gyülekezetbe, és amikor 23 évvel ezelőtt a pásztorom, a pásztor Denis elkezdett prédikálni, én ott nem voltak kiosztva ilyen jegyzetek, tehát hogy nem volt előre, viszont én minden egyes alkalommal, minden egyes vasárnap, minden egyes bibliaórán jegyzeteltem. Leírtam ezeket. És ezek a jegyzetek mai napig megvannak. Szóval nem az volt, hogy lejegyzetet, azt hazavittem és kidobtam, vagy így elkeveredett, hanem hogy összegyűjtöttem ezeket, és mai napig megvannak egy dobozba, és néha vissza szoktam olvasni. És annyira nagy áldás számomra, mert ezek emlékeztetnek engem igazságokra. Ezek a mennyei gyöngyszemek, amik ott vannak, és nem akarom, hogy ezek így lehújjanak a földre, és szeretném ezeket gyakorlatba helyezni az életembe, és nem vagyok benne tökéletes, de igyekszem, hogy ezeket gyakorlatba helyezzem az életembe. Szóval arra bátorítalak, hogy amikor egy ilyen jegyzetet hazaviszel, akkor utána ne dobd ki, gyűjtsd össze, akár így évente 2023-as jegyzeteket rakd egy mappába, 2022-es jegyzeteket rakd egy mappába. Zsani így szokta ilyen szépen összetűzni ezeket a jegyzeteket, és akkor otthon megvannak ezek a mappák, hogy melyik, és össze vannak gyűjtve, és vissza tudod hallgatni, vagy vissza tudod olvasni ezeket. Szóval az első dolog, amivel Isten tudod dicsőíteni, az, hogy hallod Isten igét, és reagálsz Isten igére. Magyarul gyakorlatba helyezed Isten igét. Hallgatni Isten igét, és gyakorlatba helyezni. Ez is dicsőítés. Lehet, hogy nem gondoltatok erre, de ez is dicsőítés. Ez is dicsőítés. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy amikor úgy tudjuk dicsőíteni Istent, amikor éneklünk neki teljes szívünkből. Teljes szívünkből éneklünk Istennek. A zenén keresztül, az éneklésen keresztül, amikor kinyitod a szád és énekelsz, ezen keresztül is tudod dicsőíteni Istent. A Zsoltárok könyve tele van ilyen igékkel, hogy énekkel dicsőítsétek Istent. És teljes szívünkből. Isten szereti a szenvedélyes dicsőítést. Isten szereti azt, amikor teljes szívvel, nem langyosan, ilyen fél szívvel dicsőítünk. Ezért vagyunk mi egy ilyen szenvedélyes gyülekezet. Ha bejöttél be a gyülibe, és láttad, és hallottad, először megtapasztaltad a dicsőítést, akkor ez azért van, mert mi ebben hiszünk. Tehát, hogy itt mi nem 200 éves dalokat éneklünk unalmasan, értitek? Hanem, és mindenki halára unja magát, hanem itt van energia, van szenvedély és szeretet. Azért, mert hiszünk abban, hogy Isten szereti a teljes szívből jövő dicsőítést. Amikor tele van a szívünk szenvedéllyel, teljes szívvel dicsőítjük Istent. És a Zsoltárok könyve 32.11 ezt mondja, örüljetek és vigadjatok az örökkévalónak, ti igazak. Örüljetek, mind igaz szívűek. Örüljetek. Oké? Ezt mondja az ige, hogy örömmel. Tehát a dicsőítés az nem egy szomorú dolog. Eredetileg a dicsőítés az egy örömteli dolog kéne, hogy legyen. Tehát egy ünneplés. A dicsőítés nem egy gyászisten tisztelet, hanem egy ünneplés. A dicsőítés egy fesztivál, és nem egy temetés. Oké? Ez tele van ünneppel, ünnepléssel, és ezért van az, hogy mindig erről beszélünk, hogy igen, ünnepeljük Istent, ünnepeljük Jézust, mert ez erről kell, hogy szóljon. Amen. És ez nem azt jelenti, hogy néha nem sírunk a dicsőítés alatt, vagy Isten nem érinte meg a szívünket, de alapvetően nem szomorú embereket fogsz látni itt, és egy ilyen halott légkört, hanem egy felemelő, egy örömteli, egy dicsőítő légkört, ami felemeli a szívünket. Kiemel abból az állapotból, amibe bejövünk, a problémáinkból, a depressziós állapotunkból, amikor sokszor így jövünk be egy ilyen szívvel, ez felemel minket, a dicsőítés képes erre. Tudjátok, volt egy időszak, vagy egy idő, amikor minket ilyen rosszakaróink, meg vallásos emberek ilyen disco church-nek hívtak meg parti gyülekezet. Mert egyszer feltöltöttünk egy videót, ahogy valami, nem tudom, valami gyors dalt énekeltünk, és így villogtak a lámpák, és tudjátok, ugye egy szórakozó helyen vagyunk ráadásul. És csak így az emberek ilyeneket így hívtak bennünket. Tudjátok, engem nem zavart, tehát hogy jó, hívjanak minket így. Igazából az ige is ezt mondja, a Zsoltárok könyve, hogy örüljetek és vigadjatok. Inkább ezt mondják rólunk, mint hogy ilyen halott gyülekezet, és oda nem menj, mert unalmasok az emberek. Szóval, okay, szóval ez az egyik. A másik, hogy a dicsőítés az nem egy kötelezettség. Sose fogjuk fel úgy, mint egy kötelezettséget, hogy nekem el kell mennem gyülekezetbe, és ez egy olyan dolog, amit nekem el kell végeznem, most dicsőítenem kell, mert éppen most ez történik. Ez nem egy kötelezettség. Ez egy szenvedélynek a kifejeződése. Isten szeretetén, hogy Istent szeretjük, ennek a kifejeződése. Gyönyörködés Istenben. Ezt jelenti a dicsőítés. És fontos az, hogy megtanuljunk ünnepelni másokkal. A dicsőítés erről szól. Ha depresszióban vagy, hogyha nehézségen mész keresztül, mielőtt elmész egy lelki gondozóhoz és egy pszichológushoz, tedd fel magadnak azt a kérdést. Előző vasárnap végig énekeltem-e az összes dalt a gyülekezetbe? Vagy csak álltam és néztem, és hallgattam a többieket? Tudjátok, nagyon érdekes, de pszichológusok azt mondják, hogy a kimondatlan impulzusok depresszióhoz vezetnek. Tehát amikor ér egy impulzus, akár itt a gyülibe, megérint Isten, hallod a dicsőítést, hallod Isten igét, de ezt erre nem reagálsz, nem fejezed ki a háládat ezen keresztül Istennek, ez depresszióhoz vezethet. Ezért fontos a saját lelki egészségünk érdekében, hogy énekeljünk, hogy dicsőítsünk. Nem véletlenül éneklünk, és erre bátorítunk mindenkit. És nem kell, hogy tisztán énekelj, oké? Okay? Nem kell, hogy tisztán, nem kell, hogy ritmusban énekelj. A Biblia sehol nem mondja azt, hogy tisztán énekeljetek az Úrnak. Sehol nem mondja azt a Biblia, hogy ritmusban énekeljetek az Úrnak. Nem baj. Tehát, hogy lehet, hogy össze-vissza tapsolsz, lehet, hogy teljesen más hangnemben énekelsz hamisan. Nem ez számít. Istennek az számít, hogy teljes szívedből csinálod-e. Szóval tudsz úgy teljes szívből örömmel dicsőíteni, hogy közben hamis vagy. Oké? Okay? Tehát nyugodtan. Semmi probléma. Maximum kicsit följebb húzzuk a hangerőt, és akkor nem halljuk. De figyeljetek, még mindig jobb ez, egy közösségben együtt dicsőíteni hamisan, mint egyedül otthon. Nem? Tehát, hogy vagy nem tudom, tehát, hogy így csak magad hallod, vagy éppen a párod halt éget. Tehát, hogy ez nem probléma, oké? Okay? Szóval a lényeg, hogy szívedből csináld, és örömmel. A zene azért lett teremtve, Isten azért találta ki a zenét, hogy ezen keresztül kifejezzük a szeretetünket. Csak gondoljátok meg, hogy a dalok, amiket a rádiók játszanak, vagy a Spotify tele van, 95%-a ezeknek a daloknak szerelmes dal. A dalok erről szólnak. A érzelmek kikommunikálása, érzelmeknek a közvetítése valaki felé. Isten azért szeretné, hogy a zenén keresztül dicsőítsük őt, hogy ezen keresztül az érzelmeinket kifejezzük felé, a szeretetünket kifejezzük felé. A zene ezért lett megteremtve, hogy kommunikáljon érzelmeket, a szeretetünket ki tudjuk fejezni valaki felé, egy személy felé. És a dicsőítésben ezt tesszük. Isten felé kifejezzük az érzelmeinket, kifejezzük, hogy mennyire szeretjük őt, hogy mennyire hálásak vagyunk érte. Ez történik a dicsőítés alatt. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, most a következő percekben fogunk dicsőíteni, úgyhogy megkérem a dicsőítő csapatot, hogy közben jöjjön fel a színpadba, és fogunk most a következő percekben együtt dicsőíteni. És bátorítalak arra, hogy lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát én jobban szeretem az üzeneteket itt a Gyüliben, és inkább csak az üzenetek miatt jövök el, és lehet, hogy hát inkább később jövök, így lemaradok így a dicsiről, meg előbb elmegyek, mert az annyira nem érdekel engem. Bátorítalak arra, hogy tapasztald meg a dicsőítésnek az erejét, főleg amikor együtt egy közösségben imádjuk Istent. Úgyhogy kérlek, hogy álljatok fel, és dicsőítsük most együtt Istent. És kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg most Istennek az erejét ez alatt, és csak fejezd ki ezen a dalon keresztül, hogy mennyire szereted Istent. Fejezd ki a háládat, fejezd ki a szeretetedet Isten felé, hogy ki ő, dicsőítsd azért, aki ő, amit tett, amit mondott, amit ígért. Amen, dicsőítsünk együtt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy így dicsőítettük Istent. Nekem Isten a víziómat, a látásomat változtatta meg. Konkrétan egy dologgal kapcsolatban, amik a héten voltak, és emlékeztetett dolgokra, és áthelyezte a fókuszomat más dolgokra, az ő nagyságára, és csak azt jutott eszembe, hogy mindenhol jó, de a legjobb hely nem otthon, hanem Isten házában. És amikor az ő jelenlétében vagyunk, és ezt mondja Dávid, ugye, jobb egy nap te udvaraidban, mint ezer máshol, és hiszem azt, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de remélem, hogy Isten nektek is így ad valamit, és szól, miközben dicsőítitek Istent. Jövő héten, amikor lesz a mennyei érintés, ne gondoljátok azt, hogy ez csak keresztényeknek van. Ne gondoljuk azt, hogy ez csak hívőknek van, mert hogy hát milyen fura majd egy nem hívő bejön, akkor mit fog gondolni? Vondd be. Lehet, hogy ott a következő lépés felé, aki felé szolgálsz az életedben, hogy bevond őt Isten jelenlétébe, a dicsőítésbe. Akkor eljön Isten házába, és lát mindannyiunkat, ahogy így felemeljük a hitünket Istenhez, és dicsőítjük őt. Ez az ő hitét is erősíteni fogja. Tehát amikor egy nem keresztény bejön gyülekezetbe, és látja, hogy mások milyen szenvedéllyel dicsőítik Istent, ez őt is inspirálni fogja, hogy igen, akkor ez a nem tudom hány ember, ez biztosan nem őrült meg. Tehát, hogyha itt mindenki dicsőíti Istent, akkor ebben lehet valami. Van ebben valami. Akkor tényleg valami itt történik. Szóval csak bátorítalak arra, hogy kezdj el gondolkozni és imádkozni, hogy ki az az ember, ki az a személy, akit jövő héten el akarsz hívni. Mert meg kell tapasztalni Istennek a jelenlétét az ő életében, sajátjában. Lehet, hogy reménytelenség van az életében, lehet, hogy szüksége van egy új reményre, egy új erőre, egy új vízióra az életében. Csak bátorítalak, kezdj el ezen gondolkozni, és tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy van-e valaki az életemben, akit szeretnék elhívni. Szeretném, hogyha ő is megtapasztalná azt, amit mi együtt itt, közösségben megtapasztalunk. Amen. Kérlek, hogy foglaljatok helyet most. Fantasztikus volt együtt dicsőíteni Istent, és most tovább fogunk menni a következő pontunkra. A harmadik pont, akkor milyen módon tudjuk Isten dicsőíteni, nem csak éneklésen keresztül, de amikor közösen együtt imádkozunk. Amikor együtt imádkozunk. Külön bárhol, bármikor imádkozhatsz. Viszont amikor együtt összejövünk, az ő házában megsokszorozódik az ima ereje. Az az ima, amit elmondasz, annak az ereje meg fog sokszorozódni, amikor együtt vagyunk és együtt tesszük ezt. Az apostolok cselekedetei 1.14a azt mondja, mindannyian együtt voltak. Állandóan és egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Én ezt aláhúztam, ezt a pár szót. Ez volt az első gyülekezet. És ugye a Biblia elmondja, hogy az első gyülekezetben rengeteg csoda történt. Rengeteg gyógyulás történt. Isten nagy dolgokat tett az embereknek az életébe. Vakok meggyógyultak, sánták elkezdtek járni, emberek megtértek, bemerítkeztek. Isten óriási csodákat tett az emberek életébe. Szeretnénk mi is megtapasztalni ezt a fajta erőt. Itt mi KK 21. században, 2023-ban. Akarjuk megtapasztalni ezt? Én igen. És szerintem ti is, mindannyian. Amikor együtt szívvel, lélekkel, egységben imádkozunk, akkor ilyen csodák történnek. Itt a gyülekezetben is. És gyülekezet, én bennem van egy vágy, hogy gyülekezet az imában még jobban erősödjön. Hogy erősebbek legyünk az imában. Hogy amikor együtt imádkozunk itt, akkor felemeljük a hangunkat, felemeljük a hitünket, és ne csak hallgassuk az imát, hanem mi is benne legyünk. Együtt, egy szívvel, lélekkel imádkozzunk. A Róma 1.12 azt mondja, hogy helyesebben szólva, hogy ti is, meg én is felbátorodjunk egymás hitének segítségével. Szóval amikor, ez az ige arról beszélt, amikor közösen imádkozunk egy dologért, akkor eközben a te hited is épül, és az én hitem is épül. Mindannyiunk hite épül. Ezt nem mondhatjuk el, amikor egyedül imádkozunk. Az is jó, és az is kell, és arról is fogok mindjárt beszélni, de amikor közösen imádkozunk, egymás hite által épülünk. És ez is része a dicsőítésünknek, és ezért fontos számunkra minden KKV vasárnap, hogy együtt imádkozzunk, mert ezáltal egymást bátorítjuk. És ez a bátorítás, ez egymáson keresztül jön. Amen? Hogy együtt összejövünk. Ha szeretnénk egy kapcsolatot bárkivel kiépíteni az életben, általánosságban beszélek, most egy személlyel szeretnénk a kapcsolatunkat megerősíteni, mire van ehhez szükség? Egy szó. Kommunikáció. Kommunikáció. Egy kapcsolat halála az, amikor megszűnik a kommunikáció. Ha nincs kommunikáció, nincs kapcsolat. Ha nem kommunikálsz a pároddal, akkor egy idő után az a kapcsolat meg fog szűnni, el fog halni, hiába akár egymás mellett éltek, attól még az a kapcsolat tönkre fog menni. Ugyanúgy, ahogy egy házasságban fontos a kommunikáció, és ugyanúgy az ellentétes, amikor minden nap kommunikálsz a pároddal, akkor azt fog történni, hogy minden nap egyre erősebb lesz a kapcsolatod a pároddal. Növekszik a kapcsolatod a pároddal. Nekem egy nagyon kommunikatív feleségem van, amiért én nagyon hálás vagyok, és nagyon sokat tanít Isten rajta keresztül a kommunikációval kapcsolatban, és mi általában végig kommunikáljuk a napot. Ha nem is vagyunk otthon, vagy nem ugye külön dolgozunk, külön helyszínen, attól még akkor vagy felhívjuk egymást telefonon, vagy csetelgetünk egymással, tehát valamiféle kommunikáció van reggel, este, napközben. És ugyanígy, hogyha Istennel is szeretnénk növelni, erősíteni a kapcsolatunkat, akkor végig kell, hogy kommunikáljuk az egész napot Istennel. Tehát nem csak egyszer egy nap, mondjuk reggel, vagy éppen este egy imát elmondunk, és akkor na, Istennel megvan a kapcsolatunk, és ennyi volt. Nem. A Biblia azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát, hogy végig kommunikáljuk a napot Istennel. Mit jelent ez? Hogy bármiben éppen benne vagyunk, bármi történik az életünkben, belevonjuk abba Istent. Belevonjuk, a részévé tesszük az életünknek Istent. Csak gondolj arra, hogyha mondjuk nem beszélsz a pároddal egy ideig, akkor joggal fogja azt feltételezni a párod, vagy fel fog tenni magának ilyen kérdéseket, hogy vajon szeret engem az az ember? Hogyha szeretjük Istent, akkor kommunikálunk vele. Ha szeretjük Istent, akkor kommunikálunk vele. Miről kommunikálunk Istenről? Istennel. Miről kommunikálunk? Bármiről. Bármi, ami érdekel. Bármi, ami foglalkoztat. És ez itt az egyik legfontosabb dolog, amiről akarok beszélni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Istennel csak olyan dolgokról kell beszélni, hogy vannak dolgok, amikről kell beszélnünk Istennel. Szellemi dolgokról kell, hogy beszéljünk Istennel. De Istennel nem csak ilyen vallásos dolgokról kell beszélned, vagy lehet beszélni. Isten azt szeretné, hogyha bármiről és mindenről beszélgetnél vele. Minden, ami foglalkoztat téged. Minden, ami neked fontos. Minden, ami a szívedben van. Ami éppen érdekel, ami foglalkoztat. Isten azt szeretné, hogyha minden ilyen dolgot elmondanánk neki. Beszélj neki a terveidről. Beszélj Istennek az álmaidról. Beszélj Istennek a fájdalmaidról. Beszélj Istennek a konfliktusaidról. Beszélj Istennek a félelmeidről. Beszélj Istennek az igazságtalan dolgokról, amik történnek veled az életben. Vondd be Istent az életed minden részébe. És beszélj vele bármiről és bármikor. Bármi, ami érdekel téged. Az ima az nem egy kötelezettség. A ima az nem egy szabály, hogy minden nap imádkozni kell. Tehát, hogy nem. Igen, minden vasárnap elmondjuk azt, hogy három dologra emlékeztetünk benneteket, hogy imádkozzunk, hogy bátorítunk benneteket, hogy imádkozzunk minden nap, de ez nem egy kötelezettség, amit így kipipálunk egy nap, és akkor megvan. Az ima egy kiváltság. Az ima nem egy kötelezettség, hanem egy kiváltság. Kiváltság, hogy oda tudunk menni Istenhez, tudunk hozzá szólni. És hogyha nem érzed magadat elég közel Istenhez, lehet, hogy úgy érzed, hogy eltávolodtál tőle, lehet, hogy nem tudod, hogy most éppen mi történik veled az életedben, olyan semmilyen állapotban vagy. Hadd adjak egy tippet. Imádkozz többet. Beszélgess veled többet. Ennyire egyszerű. Nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy olyan távol érezzük magunkat Istentől. Beszélgess vele többet. Egyszerűen csak ennyi. És az ima is egy dicsőítés. Főleg, amikor együtt dicsőítjük, és együtt imádkozunk vasárnaponként. Vagy a házi csoport, amikor összegyűlünk, és együtt imádkozunk. Okay, az imában egy óriási erő van. És bátorítalak benneteket, hogy házi csoporton is ragadjátok meg ezeket a lehetőségeket, amikor közösen imádkozunk. Ne az imából csípjük le a legtöbb időt, és annak hagyjuk a legkevesebb időt, majd az utolsó, és valaki gyorsan elmond egy imát. Legyen ez a legerősebb, legyen ez a legfontosabb, ami történik, amikor imádkozunk. Nem is az, amikor mi elmondjuk az ima témáinkat, háladásainkat, hanem az, amikor imádkozunk együtt, és felemeljük Jézus nevét. Úgyhogy most a következő percekben ezt fogjuk csinálni, közösen fogunk imádkozni, oké? Okay? És a Zsanit fogom megkérni mindjárt erre, hogy vezessen bennünket az imádkozásban. Úgyhogy kérlek, hogy álljatok fel, és most csak szeretném azt kérni tőletek, hogy nézzetek körbe, oké? Okay? Nézzetek körbe, hogy ki van ott melletted, előtted, jobbra-balra. Nem biztos, hogy mindenkit ismersz, viszont attól még, ez nem probléma, attól még tudsz imádkozni azért az emberért, és mondhatod azt, hogy Uram, kérlek, hogy áld meg ezt a szemét itt előttem, vagy mellettem. Adj neki erőt, bármi, ami most keresztül megy az életébe. Adj neki vigasztalást, adj neki hitet a következő időszakba, töltsd be a szükségeit ennek a személynek. Úgyhogy szeretném, hogyha most csak így együtt imádkoznánk, oké? Okay? És most szeretném, hogyha csak így belefoglalnád az imába, oké, okay, Zsani, ezeket az ima témákat. Külön most nem fogjuk felolvasni, Zsani bele fogja foglalni, ahogy együtt imádkozunk, amiket így leírtatok, ima téma háladásokat. De szeretném, hogy nem csak a Zsani imádkozna. Ő vezet minket az imában, de szeretném, ha te is imádkoznál a melletted állóért, az előtted állóért, egymásért, egymás szükségeiért. Oké? Okay? Készen állunk erre? Benne vagytok? Oké.
Okay. Amen. Ha van szabadságotok, akkor nyugodtan így hozzá is érhettek a másikhoz, vagy ahogy tényleg így van szabadságotok, és így imádkozhatok egymásért. Drága mennyi atyám, köszönjük neked ezt a gyülekezetet, hálásak vagyunk azért, hogy itt állhatunk most előtted, és hozhatjuk eléd hálaadásainkat, imádságainkat, ima kéréseinket, szükségeinket. Köszönjük, Uram, hogy azt mondja a te ígéd, hogy hálaadással tárjuk eléd a kéréseinket, egy ilyen hittel, és Uram, egy ilyen hálás szívvel jövünk hozzád most, és hálát adunk, Istenem, az anyagi áldásokért, Uram, amiket adtál embereknek, gyülekezetünknek, házi csoportokért, Uram, hálásak vagyunk a te ígéreteidért, Istenem, amiket megígértél számunkra, Uram. Köszönjük, Istenem, hogy van családunk, Uram, fizikailag is, és köszönjük, hogy a gyülekezet egy szellemi család is, nagyon sokak számára, és mindannyiunk számára. Köszönjük neked azokat, akiknek ez az otthonuk, és köszönjük, Istenem, a gyógyulásokat, amiket teszel és tettél a gyülekezetünkbe. Köszönjük neked, hogy a Cili itt lehet közöttünk, Uram, és meggyógyult, Istenem, és mellette voltál, Uram, műtétek közepén is. Köszönjük, Istenem, a barátságokat, amik itt vannak a közösségben és a közösségen kívül is. Köszönjük a családi kapcsolatainkat, Uram, hogy tényleg egymást segíthetjük. Köszönjük neked, Istenem, a támogatást, amit anya ad lányának, Uram, ahogy a Dóri anyukája, Istenem, Viola néni ott volt mellette, Uram, hálásak vagyunk ezért, a sok segítségért. Köszönjük a házasságokat a közösségben. Köszönjük, Istenem, hogy te ott vagy ezekben a párkapcsolatokban, és Istenem, te munkálkodsz és megerősíted a házas párokat. Köszönjük, Istenem, Uram, hogy erőt adsz a megfáradtnak, és erőt adsz a kísértések legyőzéséhez. Köszönjük, Uram, hogy ez is egy bizonyság, Uram, hogy emberek keresztül mentek tényleg kísértéseken, és győztek. Köszönjük a munkahelyeket, a vállalkozásokat, Uram, hogy sikereket adsz ebben, ezeken a területeken is, és köszönjük azokat, akik szükségeket töltöttek be a héten, és tényleg szorult helyzetekbe mentek bele, Uram, és ott voltak. Köszönjük, Uram, hogy így lehettünk a te kezeid és lábaid, Uram, és hozzuk eléd most az ima kéréseket, Istenem. Köszönjük neked, hogy te hűséges Isten vagy, és Uram, te már munkálkodsz a háttérben, Uram, te már teszel dolgokat a háttérben, készíted elő az utat, Istenem, akár a sötétségből, a nehézségekből. Köszönjük, Istenem, ezt, és imádkozunk gyógyulásért, Uram, azoknak, akiknek szüksége van erre. Uram, imádkozunk gerinc problémákért, tért problémákért, Istenem, hormonális problémákért, Uram, meddőség ellen, a názareti Jézus nevében, és kérünk gyógyulást, Uram. Imádkozunk azért, hogy hadd tapasztaljuk meg, így a 21. században, Uram, hogy te gyógyítasz, és megszabadítasz, Uram, betegségekből. Kérlek, Szent Szellem, hogy így jöjj, és tényleg, Jézus, befogadjuk a te megtört testedet, a te kifolyt véredet, ezt az áldozatot, és ezen keresztül, Uram, csak hisszük azt, hogy miénk a teljesség, és a gyógyulás, Uram. Imádkozunk, Istenem, párkapcsolatokért, azokért, akik még keresik a párjukat, Uram, hogy megtalálják. Imádkozok hitért az egyedülállók szívébe, hogy ne adják fel, és vezetésért, Uram, hogy te vezesd őket, hogy megtalálják a párjukat. Imádkozunk házasságokért, Istenem, hogy tényleg minden kihíváson te vidd keresztül a házaspárokat, megáldjuk azokat, akiknek anyagi áldásra van szükségük, Uram. Te nyisd meg a mennynek a csatornáit, nyisd meg munka lehetőségeket, nyisd meg akár olyan anyagi helyzeteket, amikből áldásra áldást kaphatnak. Kérlek, Szent Szellem, hogy hozd így a te vezetésedet. Imádkozunk, Uram, ház építésekért, hogy elkészüljenek ezek a házak, Uram, időben. Kérlek, Szent Szellem, hogy te legyél az, aki töröd ebben is az utat, és előjársz a názareti Jézus nevében, mert hiszem azt, hogy a te igéd mondja, hogy az igazak, azok ott vannak nálad, és Uram, te gondoskodsz róluk. Imádkozunk erőért, bölcsességért, Istenem. Imádkozok azért, Uram, hogy tudjunk elmélyedni a te igédben, és csak megtapasztalni téged minden egyes nap tényleg, a názareti Jézus nevében. Amen.
Amen. Adjuk Jézusnak egy nagy tapsot. Amen. Köszönjük szépen, Zsani, hogy vezettél minket így az imában. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Remélem, hogy ti is ezen keresztül most megtapasztaltátok Istennek az erejét, az érintést, hogy milyen erő van abban, amikor együtt, közösen imádkozunk. A következő dolog, ahogyan ki tudjuk fejezni Isten felé a hálánkat és a szeretetünket, az az, hogy visszaadjuk. Visszaadunk neki abból, amit kaptunk tőle. Visszaadunk neki valamennyit abból, amit kaptunk tőle. Isten nem akarja, hogy mindent odaadjunk neki, mármint, hogy mindent visszaadjunk neki. Viszont azt mondja az ő igéje, hogy valamennyit, amennyit kaptunk tőle, abból valamennyit visszaadjunk neki. Sokszor szoktuk itt a gyülekezetben mondani azt, hogy lehet adni szeretet nélkül, de nem tudsz szeretni anélkül, hogy ne adnál. Tudsz úgy ajándékozni, hogy közben nem szereted azt az illetőt, viszont nem tudsz úgy szeretni, hogy közben nem adnál. Nem tudsz úgy szeretni valakit, hogy nem akarsz neki adni. Mert a szeretet az ad. A szeretet az mindig ad. Emlékszem, amikor megismerkedtem Zsanival, elkezdtünk randizni, akkor én nem sajnáltam a pénzemet rá. Tehát nem sajnáltam azt, hogy hányszor kell felutaznom Budapestre, hogy ez mennyi pénzbe fog kerülni, mennyi utazás, benzinköltség, vagy milyen helyekre ülünk be, vagy mit fizetek neki. Abszolút nem érdekelt. És tudjátok miért? Mert szerettem őt. És ma is szeretem. És ugyanúgy bármit így rá költenék, és odaadnék neki. Szóval a szeretet az ad. A szeretet az ad, és nem kötelességből adunk, hanem szeretetből. Nem kötelességből adunk, nem azért, mert nyomást érzünk magunkon. Amikor vasárnaponként összeszedjük az adományokat, nem azért adunk, mert hogy valaki figyel minket, és akkor, na hát, hogyha a másik is beleadott, akkor én is beleadok. Ilyen nyomás miatt, mert hogy mit fognak szólni, hogyha én nem adok. Nem ezért adunk. Szeretetből adunk. És azt mondja a Biblia, hogyha nem tudunk szeretetből adni, akkor az nem ér semmit. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy jó szívű adakozót Isten megáldja. Ezt jelenti a jó szívű adakozó, hogy szeretetből adunk, és nem kötelességtudatból, és nem azért, mert nyomást érzünk magunkon. Szeretetből adunk. És a Biblia is erről beszél, hogy az adakozás is dicsőítés. Az adakozás is dicsőítés része. Az 1 Korintus 16:2. Minden hét első napján tegyetek félre annyi pénzt, amennyit erre tudtok szánni. Így gyűjtsétek össze, amit tudtok, annak megfelelően, hogy mennyi a jövedelmetek. Ne akkor kezdjetek gyűjteni, amikor hozzátok érkeztem, vagy érkezem. Oké, szóval Isten igéje azt mondja, hogy amennyit adunk, ez attól fog függni, hogy Isten mennyit adott nekünk. Amennyit adunk, ez attól függ, hogy Isten mennyit adott neked. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy tized. És ez magyarul azt jelenti, hogyha mondjuk Isten adott neked 300 000 forintot, bevételt, akkor ebből 30 000 forint megy vissza Istennek. Hogyha Isten adott neked 10 000 forintot, akkor ebből 1 000 forint megy vissza Istennek. Ezt jelenti a tized. Én 23 éve adok tizedet Istennek. Adok vissza abból, amit Isten adott nekem. És hadd mondjam el azt, hogy Istent sosem tudtam még túladakozni. Sosem tudtam még túladakozni, sosem tudtam neki többet adni, mint amennyit ő adott volna utána. Soha. Soha nem tudtam. És ez egy, hogyha ebben nem hiszel, akkor kezdj el Istennel játszani egy játékot. És ennek a játéknak ez a lényege és célja, hogy ki tud többet adni. Isten tud többet adni, vagy te tudsz többet adni. Istent nem tudjuk túladakozni. Nem tudsz többet adni Istennek, mint amennyit ő tudna neked adni. Amikor Istennek visszaadtam x 1000 forintot, Isten mindig túladakozott és többet adott. Amikor megint csak megemeltem az adományomnak az összegét, akkor Isten megint jobban megáldott. És jobban, és jobban, és jobban. Minden évben van ugye az egy szív az otthonért, és mi Zsanival mindig eldöntöttük azt, hogy mi mindig többet fogunk adni, mint az előző évben. És Isten mindig többet adott utána. Anyagilag, az életünkbe. És ez nem azért, mert az egy szív az otthonért hozzánk jött be. Oké? Okay? Tehát, hogy ez nem ezért. Ez nem ezért. Jó, bocsi, ez rossz poén volt. Oké. Okay. Szóval a lényeg az, hogy nem, Isten a munkahelyénken megáldott. A munkánkba. Adott olyan munkahelyeket, olyan anyagi bevételi forrásokat, amik korábban nem voltak meg. És Isten mindig többet adott, mint amennyit mi adtunk. Szóval ez a tizednek az elve. És ez egy szellemi elv. És az adakozás is dicsőítés. Szóval amikor adunk Istennek szívből, szeretetből, ezzel őt dicsőítjük. Kifejezzük a hálánkat, hogy mennyire szeretjük őt. És most a következő percekben össze fogjuk szedni az adományokat. És lehetőséget fogunk adni arra, hogy ha szeretnél, akkor adj. Istennek adj. Ugye minden vasárnap szoktuk ezt csinálni, de szerettem volna egy picit beszélni erről, ennek a szívéről, hogy ez mit jelent. És igazából, ahogy az előbb is mondtam, ezt nem kell, hogy adj. Nem fog senki nézni, hogy most ki ad, vagy ki nem ad. Ki mennyit ad. Ez teljesen tőled és Istentől függ. Ez teljesen rád van bízva és Istenre. Csak tedd fel a kérdést, és menj oda Istenhez, hogy Uram, mi az, amit nekem adtál? És mi az, amit nekem ebből vissza kell adnom? Kérdezd meg Istentől, hogy Uram, mi az, amit nekem adtál? Mi az, amivel te engem megáldottál? És nekem mennyit kell adnom? Mennyit kell visszaadnom? Erről szól az adakozás. Az adakozás is dicsőítés. Kifejeződés Isten felé, hogy mennyire szeretjük őt. Úgyhogy most a következő percekben, amíg az adakozás zajlik, szeretném, hogyha elénekelnénk egy dalt. Oké? Okay? Úgyhogy szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön fel a színpadra, és énekeljünk el közben egy dalt, és álljunk fel. Oké? Okay? És majd a dal közben körbe fognak menni a vödrök, és miközben bedobod az adományodat, csak gondolj arra, és úgy dob bele, hogy Uram, én most ezt szeretném neked odaadni, és szeretném ezzel kifejezni, hogy mennyire szeretlek, hogy mennyire hálás vagyok azért, amit te nekem adtál, és hozd meg majd döntést. Lehet, hogy eddig még nem kötelezted el magadat arra, hogy tizedet fizess például. Lehet, hogy ma itt a lehetőség, és itt az alkalom, hogy azt mondd, hogy Uram, szeretnék a következő szintre lépni az életembe, a szellemi életembe. Szeretném jobban kifejezni feléd az elköteleződésemet, a szeretetemet, úgyhogy meghozok egy döntést a mai naptól kezdve, én szeretném neked visszaadni a tizedemet, és ezzel tisztelni téged, és ezzel szeretni téged. Úgyhogy a következő dal alatt ezt fogjuk tenni, és csak bátorítalak benneteket arra, hogy miközben adunk, gondoljunk erre, és imádkozz. Imádkozva dobd be azt az összeget. Imádkozz azért. Uram, ezzel szeretném kifejezni, hogy mennyire szeretlek, és mennyire hálás vagyok neked. Adjuk Jézusnak egy nagy tapsot, és ezen keresztül is dicsőítsük őt, amikor tapsolunk neki, őt ünnepeljük. Kérlek, foglaljatok helyet. Köszi, Gusti. Csak azon gondolkoztam, hogy dicsőítettük Istent, és így adakoztunk, hogy ez a szívünket növeli. Amikor adakozunk, ez a szívünket nagyobbá teszi, nagy lelkűbbé tesz bennünket. Amikor szeretünk valakit, kifejezzük felé a nagy lelkűségünket. És Isten egy nagy lelkű Isten. És szeretne minket is megtanítani, hogy mi is nagy lelkűek legyünk. És nagy lelkűek legyünk a környezetünkben másokkal is. Isten így munkálkodik a világban, a nagy lelkűségen keresztül. Az ötödik dolog, és ezzel az utolsó ponthoz érkeztünk, amilyen módon ki tudjuk fejezni a hálánkat és a szeretetünket Isten felé, az, hogy elkötelezzük Istennek az életünket. Újra odaszánjuk, újra elkötelezzük az életünket Isten felé. És ez azt is jelenti, hogy elfogadjuk Jézust, mint személyes megváltónkat, befogadjuk a szívünkbe, mint személyes megváltónkat, elkötelezzük, odaadjuk az életünket, oda szálljuk az életünket, azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van megbocsátásra, szükségem van a te kegyelmedre, szükségem van egy új életre. Viszont sokan már befogadtátok Jézust a szívetekbe, viszont néha szükségünk van arra, hogy újra oda szálljuk az életünket Istennek. Még akkor is, hogyha ezt már megtettük korábban, hogy újból odarakjuk Isten lábai elé, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, és elköteleződök feléd. Ezt jelenti az odaszánás. Róma 12.1 azt mondja, szánjátok oda magatokat Istennek. Ennek a résznek a címe. Szánjátok oda magatokat Istennek. Isten irántunk mutatok nagy kegyelmére, kérlek benneteket testvérem, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mint élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes felajánlott áldozatotok, amelyel őt méltóképpen tisztelitek. A legjobban Istent az életeddel tudod dicsőíteni. A legjobban Istent a saját életünkkel tudjuk dicsőíteni. Nem tudom, tudtad-e, hogy azzal is tudod dicsőíteni Istent, amilyen döntéseket meghozol hétköznap, amilyen áldozatot hozol, amikor olyan dolgokat, olyan döntést hozol, ami egy nehéz döntés, de tudod, hogy ez a helyes döntés, ezzel is Isten dicsőíted. Amikor Jézust választod a világ helyett, ezzel is Isten dicsőíted. Ezek mind-mind a dicsőítés része. Ez is dicsőítés. Az életünkkel dicsőítjük Istent. Az odaszánni szó, amit itt használ a Biblia, ez az elköteleződni. Elköteleződni. És tudom, hogy vannak sokan, akik nem szeretik ezt a szót, mert nehéz. Ez egy nehéz szó, őszintén. De ez a szó ezt jelenti, odaszánni. Odadom az életemet Istennek. Elköteleződök mellé. Ahogy elköteleződünk a házaspárunkkal, a házaspárunk felé, férjünk, feleségünk felé, Isten felé is elköteleződünk. Az a szó, hogy kegyelem. Azt mondja, hogy nagy kegyelmére kérlek benneteket. Mi a különbség a kegyelem és az irgalom között? Az irgalom arról szól, hogy Isten nem adja azt, amit megérdemelnénk. Mi a büntetést érdemelnénk meg? Ugye a bűnnek a zsoldja a halál. Azt írja a Biblia, hogy a bűneink következménye az a halál lenne. Nekünk meg kéne halnunk. És ezt érdemelnénk. Viszont Isten irgalma azt jelenti, hogy Isten ebből minket kimentett. Nekünk nem kell megfizetni azt az árat, amit meg kellene fizetnünk. Ezt jelenti az irgalom, hogy Isten nem adja nekünk azt, amit megérdemelnénk. A kegyelem viszont ennek a másik oldala, hogy Isten azt adja, amit nem érdemelnénk meg. Amikor Isten olyat ad, amit nem érdemlünk meg, és Isten folyamatosan olyan dolgokat ad az életünkbe, amit nem érdemlünk meg. Erről szól a keresztény élet, erről szól amikor elfogadjuk Jézust a szívünkbe, hogy Isten kegyelmet mutat felénk. Olyan áldásokat kapsz, amiket nem érdemelnél meg. Olyan jó dolgokat kapsz Istentől, amit nem érdemelnél meg. Egyikünk se. Az irgalom elveszi a rosszat, a kegyelem odaadja a jót, amit nem érdemelnénk meg. Azt írja a Biblia, hogy a mi testünk, a mi életünk olyan, mint mi magunk, hogy mi szánjuk oda magunkat, mint élő áldozatok Istennek. Ez a legnagyobb dicsőítés, amikor mi saját életünket oda szánjuk Istennek, mint élő áldozat. És itt kiemel ezt a szót, hogy élő. Mi a probléma az élő áldozattal? Az, hogy lemászik az oltárról. Ez a probléma az élő áldozattal, hogy él. És le tud menni az oltárról. Tudjátok, mi ilyenek vagyunk keresztények, emberek, hogy vasárnap eljövünk gyülekezetbe, és azt mondjuk Istennek, hogy Uram, itt van az életem, odadom neked, odadom a terveimet, odadom a jövőmet, rád bízom az életemet, odaszánom magamat, aztán jön a hétfő, és lemászunk az oltárról. Meg jön a kedd, és megint lemászunk az oltárról. És elfelejtjük azt, amit előző nap mondtunk Istennek. És azokat a dolgokat, amiket felajánlottunk neki. De ezt jelenti a felajánlás, hogy Istennek felajánlod az életedet a szolgálatra. És azt tudod mondani neki, hogy Uram, én szeretnélek most hétfőn is téged szolgálni. Nem csak vasárnap szolgálni téged, de hétfőn is szeretnélek téged szolgálni. Odadom a hétfőimet, a keddemet, a szerdámat, a csütörtökömet, és szeretnélek téged szolgálni. Bárhol is akarsz látni engem, bármit is akarsz az életemen keresztül elvégezni, itt vagyok. Minden egyes alkalommal, amikor meghozunk egy döntést, egy ilyen szellemi döntést, Istent fogjuk dicsőíteni. Minden egyes alkalommal, amikor meghozol egy ilyen döntést, egy ilyen nehéz döntést, Istent fogod imádni. Részt fogsz venni egy mennyei dicsőítésben. A döntéseink meghatározzák a végzetünket, az odaszánásunk és az elköteleződésünk meghatározzák a karakterünket, a jellemünket. A dicsőítés az arról szól, hogy Uram, odadom önmagamat. Odadom, oda szánom magamat neked. Odadom neked a jövőmet, a végzetemet, odadom neked a karakteremet, a jellememet. Formálj úgy, ahogy szeretnél. Ezt jelenti a dicsőítés. Felajánlom magamat, hogy formáld a jellememet, hogy formáld a karakteremet, mert szeretnék Krisztusibbá válni. Szeretnék olyan lenni, mint Krisztus. És minden egyes vasárnap, amikor itt vagyunk a gyülekezetbe, akkor ugye van itt egy ilyen kis üdvözlünk itthon kártya, ami lehet, hogy már sokak számára, akik itt vannak régóta, ez egy megszokás, egy megszokott dolog, de igazából, nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy ez a három kis kocka, amit ott be lehet jelölni, ez is dicsőítés. Amikor reagálsz Isten hívására, reagálsz Istennek a hívására, amikor érzed, hogy hív téged, és te reagálsz azzal, hogy azt mondod, hogy igen, Uram, én szeretnék jobban megismerni. Igen, Uram, én szeretnék bekapcsolódni a gyülekezetbe, szeretnék elköteleződni feléd, szeretnék növekedni szellemileg. Ezek mind-mind a dicsőítés része. Ez is dicsőítés. Amikor reagálunk Istenre, amikor reagálunk az ő hívására, amikor meghozunk egy döntést, hogy elköteleződünk, meghozunk egy döntést, hogy oda szánjuk az életünket Krisztusnak. Ez dicsőítés.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.